Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Halas Rádió minden kedves hallgatóját. Én Beke László vagyok, a műsor vezetője, és a mai beszélgető társam Paprika Imre, aki a hivatását illetően épületszobrász, de megvallom őszintén, hogy ilyen jellegű szakmáról vagy hivatásról még nem hallottam, de örülök, hogy találkoztam veled, és bemutatod majd magadat is, meg ezt a hivatást is. Azt mondtad itt, amikor a neved felől kérdeztelek, hogy az országban mindenütt ez a név, ez magyarázatra szorul, vagy visszakérdeznek, hogy jól értettem, és a mi vidékünkön itt Kiskohalas környékén pedig ez egy magától értetődő dolog. Köszöntelek tehát szeretettel, és arra kérlek, hogy egy kicsit mutasd be saját magadat, a családodat, ahonnan indultál.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Szeretnék egy pár szóval bemutatni ezt a szakmát, és jó magamat. Kelebiai születésű vagyok, odavalósiak a szüleim, és a nagyszüleim is, harmadik generációs iparosnak számítok a családban, tehát már a nagy apám is, a nagy tatám is építőiparos volt, könyves volt. Édesapám is könyves, és a bátyám is könyves. Hát így már egy kicsit sok lett volna könyves a családban. Nekem volt egy kicsit kézügyességem a rajz terén, a vizuális készségem egy kicsit jobb volt az átlagosnál, és úgy döntött édesapám, hogy egy pesti iskolába beírat, és ott végeztem a szakmunkás tanulmányaimat. Bátyámmal együtt ő is ugyanabban az iskolában végzett. Ez egy 3 éves oktatás volt, az alapokkal kezdtünk, tehát megint vissza kellett nyúlni a gyökerekhez, a könyves szakmához. Én úgy tudom, hogy az 1900-as évek közepe második harmadáig ezt a szakmát úgy hívták, hogy díszművakoló, és az előtt meg úgy hívták, hogy fehérkönyves, tehát nagyon tiszteletbe kell tartani a gyökereinket, és nem szabad elidegenedkedni, hogy könyvesnek is szoktak néha szólítani. Igen, ez a szakma fánglival dolgozik, vagy magyaros nevén könyves serpenyővel dolgozik. Itt a református templomon, itt is nagyon sok ilyen helyszíni munkát kellett végezni, ahol ilyen manuálisan ugye föl kellett rakni, föl kellett dobálni az anyagot a helyszínre.
Egyébként, ha már arról beszélgetünk, hogy ez a vidék, amin itt vagyunk, meg hát akkor kiderült, hogy ezen a vidéken is születtél. Itt azért elég nagy tisztelete van a kőműves szakmának, és szerintem egy, ne és fél ezt a gondolatot, tehát egy józan, jól dolgozó kőművesnek nagyon nagy becsülete van.
Igen, ezt alá kell támasztanom. Igen, mindenféleképpen egyre nagyobb szükség van a mostani világban a megbízható, ügyes szakemberekre, ne adj Isten ilyen szakterületen is, mint a református templomnak a felújítása. Tehát igen, itt nagy szakmai tapasztalattal kell megjelenni, és mint egy ilyen kis direktor, itt ugye a hozzá nem értő, vagy nem annyira rutinos embereket is kell tudni irányítani megfelelően.
Amikor a felmenőidnek, édesapádnak, nagyapádnak a munkáját láttad kisgyerekként vagy fiatalként, akkor mi ragadott meg ebben a nehéz munkában? Én emlékszem rá, hogy amikor 11 néhány éves volt, amíg általános iskolás korú, akkor a nyaranta elmentünk kőműves mellé dolgozni. De nem azért, mert annyira szerettük ezt a munkát, hanem azért, hogy a szülőknek besegítsünk egy kicsit a következő tanév bevásárlásainál. Engem nem ragadott meg annyira ez a munka, téged mégis.
Szomorúan hallom, de nem mindenki születik az építőiparba. Nyilván nekem egy kicsit szerencsém volt ezzel, hogy voltak olyan felmenőjeim, aki által már olyan vele született rutinom lett, amit a saját készségeimmel tovább tudtam fejleszteni, és akkor ugye belőlem fehér könyves vagy épületszobrász lett, nagyon, nagyon divatos szóval, jelen szóval élve.
A fehérnek mi az ellentéte ebbe a terminológiába, amit te mondasz? Tehát van a fehér kőműves, aki ezekkel a díszburkolatokkal dolgozik, a másikat az csak simán kőművesnek hívjátok?
Igen, általános kőműves, tehát aki az épületek felújításával, építésével foglalkozik, vagy éppen speciális kőműves, ami a bátyám.
Fizikailag úgy gondolom, hogy ez könnyebb, amit te végzel. Egyébként mi az igazság?
való igaz. Már van sok tapasztalatom ebben, hogy az én szakmámban kevésbé tudok elfáradni, mert nyilván az én szakmámot jobban szeretem, mint az általános építőipari munkát, és amit szeret az ember, az onnantól kezdve már nem munka, hanem hobbi, szeretet, szerelem, és a többi.
Érdekes, amit mondtál, mert a kérdés az a fizikai részére vonatkozott, te pedig azt mondod, hogy szereted, és azért nem fáradsz el benne. Köszönöm, hogy ezt így kijavítottad. Ez talán a fiatalabb hallgatók számára is sokat mond, hogy egy szakmát, egy hivatást lehet olyan hozzáállással gyakorolni, hogy az ember az örömét találja meg benne. Kedves hallgatók, egy pár percig valami szép zenét fogunk hallgatni. Messzire ne menjenek a készülékektől, mert folytatjuk majd Imrével a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Köszöntjük szeretettel a Halas Rádió hallgatóit. Paprika Imre úrral beszélgetünk, aki az épület szobrászok nehéz, könnyű kenyerét keresi. Most jelen pillanatban itt Kiskunhalason a református templom felújításán is ő dolgozik. Egy picit még a múltnál maradunk, és említetted azt az ominózus 3 évet, amit Budapesten töltöttél tanulással. Mire volt ott idő, lehetőségnek tanulni?
Hát mindenféleképpen a szakma alapjaival kellett kezdeni, így akár az építőipari alapismeretek néven futott ez. Egy évig gyakorlatilag a könyves szakmát elsajátítottuk, és utána fogtunk hozzá az épületszobrász szakismerethez. Tehát ott már kellett tudni profilokat rajzolni, metszeteket készíteni, sablont reszelni, azt összeállítani, a sablonnal húzni asztalon, abból egy mintadarabot készíteni, megfelelő szögű alakzatokat kivágni belőle, azt összeilleszteni és formát készíteni. Tehát ez egy nagyon összetett feladat volt. Ez gyakorlatilag a vizsgafeladat volt a 3. év végén, ami így állt össze. És gyakorlatilag ezt kellett, vagy ezt tudtam én jelesre abban az időben megcsinálni, abban az időszakban.
Hányan indultatok, emlékszel-e még rá neki ennek az iskolának?
Egy összevont osztályunk volt, épületszobrász és műkőkészítő, 1:1 volt ugye az első évben, tanévben, és 18-an indultunk épületszobrászként, és 25-en vagy 26-an a műkövesek voltak. Bontva voltak a szakismeret órák, a humán tantárgyakat tanultuk ugye együtt, egy tanteremben.
És azt tudod-e, vagy tudtátok-e követni egymás sorsát, hogy hányan maradtak a pályán közületek?
Azóta nem volt osztálytalálkozónk, de érdekes módon azok a megjegyzések, vagy azok az észrevételek azóta is a fejembe vannak, amit a szakismeret tanáromtól, a szakrajz tanáromtól kaptam, amikor egy olyan feladat részeként kellett bizonyosságot adni a felkészültségről, amikor csak egy villanásnyi idő volt, és akkor ugye egy olyan produkciót sikerült villantani, ami ő nekik is ritkaság számba ment, és megjegyzésük volt afelől, hogy ebből a paprika gyerekben még lesz valami, ez úgy a fejembe van azóta is. Egy kis visszajelzés mindenféleképpen jól esik az embernek, akár az legyen tanár, akár megbízás kapcsolatában, vagy éppen főnök részéről is mindenféleképpen a jó visszajelzés, az pozitív hatással van a munkára is, főleg, hogyha építő jellegű.
Ez biztos egy ilyen támogatással, vagy ilyen inspiráló megjegyzéssel azért egészen más nekivágni egy életútnak, mint hogyha ezek elmaradnak. Nem a fizetésedet kérdem, hanem a megbecsülést, hogy mennyire értékelik a ti munkátokat, vagy mennyire becsülnek meg benneteket.
Egy régi adatot tudok erről a témáról a részedre bocsájtani, hogy régen ezt a szakmát, amikor még fehér könyvesnek hívták, vagy díszművakolónak, akkor a könyves szakmának a 8-szorosát tudta megkeresni egy épületszobrász. Ma a mostani felgyorsult világban ez nagyon ki van egyenlítődve, és ugye a munkával is egy kicsit küszködik itt délen, ebben a régióban.
Úgy értem ezt, hogy kevés a megbízás, pedig épület gondolom lenne, meg szükség is lenne ezeket a feladatokat elvégezni.
Igen, valójában nincs akkora számban műemlék védelem alatt álló épület, amivel ez a szakma a mindennapjait el tudná tölteni, és abból tudna megélni, mint például ugye Budapesten és az északi régióban, ahol egymást érik a várak, a kastélyak, a kúriák. Abban a régióban sokkal kiegyensúlyozottabban lehet ezzel a szakmával boldogulni.
Érdekelne Imre az, hogy amikor kaptok egy megbízást, és először jelentek meg, említettél mondjuk egy vár tövében, vagy egy kastély, vagy egy régi kúria udvarában, akkor hogyan fogtok hozzá az egész munkához?
Hát mindenféleképpen egy helyszíni állapotfelmérés, hogyha van erre lehetőség, akkor kialakítunk egy kisebb bázist, ahol letáborozunk, szemrevételezés, és gyakorlatilag az első napot azt így el lehet szúnyogolni, köpörcikélni, ahogy a régi mesterem is mondta, hogy csak feltárást végzünk, és utána a második nap már el lehet kezdeni nagybetűs munkát, tehát a hiányzó mozgó részeket ugye el kell távolítani, és utána jön ugye a helyszíni mintázás, amikor a helyszínen a figurális díszítő elemeket ugye vissza kell pótolni.
Ezeket a helyszínen készítitek, vagy valami műhelybe, műterembe állítjátok össze, és úgy viszitek vissza a helyszínre?
Ez az öntvények, vagy éppen a mintadarabok számától függ. Tehát, hogyha nagy számba kell pótolni öntvényeket, akkor bevisszük a műhelybe, formát készítünk róla, és kiöntjük a megfelelő számú öntvényt, és ott a helyszínen ugye felrakjuk, összedolgozzuk. De hogyha egy, vagy esetleg kettő olyan öntvény, vagy faragásnak a kiegészítéséről van szó, akkor ott a helyszínen ki kell egészíteni, leimpregnálni, és hogyha szükséges, akkor lepatinázni ezeket az új kiegészítéseket, hogy ne tűnjön fel a kedves látogató számára, hogy ez új keletű ez a kiegészítés.
Minden megbízás, vagy minden feladat új, vagy azért a rutin meg a tapasztalat az már inkább azt mondatja veled, hogy rendben van, meg kell csinálni, és megcsinálod, vagy pedig mindegyikben ott van az újszerűség?
Nincs új a nap alatt, mindenféleképpen jó, hogyha az embernek van egy kis rutin a háta mögött, és abból tud meríteni a saját rutinjából, és ezáltal minden új feladat már nem annyira újnak tűnik. És így ebben a szellemben kell ugye folytatni, de nincs két új, mindig más és más.
Kedves hallgatók, ismét zene következik néhány percig, és utána majd a konkrét kiskunhalasi munkálatokról fogunk beszélgetni. Várunk vissza mindenkit.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Paprika Imrével beszélgetünk, aki a kiskunhalasi református templom külső felújítási munkáival foglalkozik, hivatását tekintve épületszobrász. Hogy találtak meg téged itt a kiskunhalasiak erre a feladatra?
Bátyám révén, bátyám volt alvállalkozója ennek a cégnek, aki a felújítást ugye lebonyolította, és ő általa van a kontakt.
Milyen feladatokkal szembesültél, amikor megláttad ezt az épületet?
Az épület jellegét tekintve nem számít nagyon díszesnek, mert ugye a reformátusból is adódóan, tehát ez a visszafogottság, ez a nagyon alacsonyan díszítettség, tehát itt nem használnak színeket, csak maximum kettőt, nagyon sok stílussal ellentétben és vallással ellentétben. Ez egy közepesen díszített templom, nagyon régi gyökerekkel létezik, és azóta is jó állapotban van. Ez egy nagyon sok húzott párkány és tagozat jelenik meg ezen a templomon, ami ugye nagyon nagy számban van az épületen, és ezeknek a felújítását kellett itt elvégezni.
Régi anyagokkal és régi technológiákkal dolgoztok?
Igen, a műemlékfelújításban mindenféleképpen. Ott szigorúan tilos ilyen polisztirol habból fölrakni profilokat, hanem igen, el kell készíteni a sablont, meg kell csinálni hozzá a vezetőt, és az anyaggal dolgozni kell sokkal többet, mint a hungarocellből gyártott profilokkal, de sokkal értékesebb, akár egy generációt is ki fog bírni ez a fajta profil, ami ilyen technológiával jön létre.
megkérdezhetem, hogy ez milyen anyag?
Itt a református templomnál egy még számomra is új anyagot használtunk föl, ez a római cement. Ez egy nagyon régi találmány, a rómaiak találták ki.
Lehet, hogy azért ez a neve.
Igen, van összefüggés, hogy ők kikötőket építettek ebből a fajta habarcs keverékből. Persze a mai modern építőipar ezt egy kicsit még modernizálta, de alapjaiban nem változtatta meg az anyagot. Ez egy mész kötőanyagú habarcs, direkt ilyen műemlék alatt álló épületeknek a felújítására tervezték, és ajánlják ezt az anyagnak a felhasználását.
A kiskunhalasi református templom tekintetében hol tartasz a munkáiddal? Tehát sok van még hátra, vagy már esetleg be is fejezted?
Igen, részemről kész, tehát ami rám vonatkozott profilos és a figurális elemeknek a kiegészítése, húzása, azok részemről kész vannak.
A profilos munka, azt már bemutattad valamilyen szinten. A figurális az miben különbözik?
Az nem sablonnal készül az öntvény, hanem azokon a területeken már megjelennek különböző figurális, ornamentális díszítések, akár levél, akár állatmotívumok, és ezeknek a keveréke. Tehát itt a református templomnál ugye föl lehet vélni a volutás, csigavonalas oszlopfőket, ezek az ornamentális díszek.
Ezeket úgy faragott ki?
A mintadarabot azt valójában agyagból készítik, azt leformázzák, és öntési technológiával kiöntik az öntvényeket, és a helyszínen fölrakják.
És akkor te magad készíted a mintát is, meg ezt az öntést is?
Így van, teljes egészében. Gyakorlatilag két dimenzióból indul egy ilyen mintadarabnak az elkészítése, ugye megvannak az arányok, az aranymetszés, hogy hogyan kell kinézni egy csigavonalnak, egy ilyen oszlopfőn, és be kell kottázni, és három dimenzióba létrehozni egy ilyen oszlopfőt.
Hát az nem megengedett, hogy bármilyen különbség, vagy bármilyen mértékben elüssön az eredetitől?
Nem, az teljességgel hibának számít.
És akkor ez az önmagadról alkotott véleményt is egy kicsit megsújtaná, meg hát gondolom, hogy a megbízásaidra is hatással lenne. Kedves hallgatók, egy pár percnyi zene után még visszatérünk majd beszélgetni.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Sok szeretettel köszöntjük a Halas Rádió hallgatóit, Paprika Imre épületszobrásszal beszélgetünk, és hoztál magaddal egy római kori harci sisakot, vagy hát annak tűnő, római korinak tűnő, de hát erőteljesen hasonlít tényleg rá. Nem sokat tudok róla, csak azt a kis sztorit, amit megosztottál ezzel kapcsolatban, de ez egy tanulságos történet, mondd el a hallgatóknak is, légy szíves.
Ez egy hosszú téli estén pattant ki az én agyamból, vagy fejemből.
Maradjunk az agynál.
Hogy igencsak serdülőkorban lévő fiamnak szerettem volna egy olyan látványos szobai dekorációt létrehozni, amitől esetleg a lányoknál egy kicsit gyorsabban bevágódik.
Tehát akkor nem csajozni tanítod a fiatalembert, hanem igyekszel egy kis presztízst teremteni neki?
Nem, én ezt így ezzel szeretném leplezni, hogy nem szeretném csajozni tanítani, csak egy nagyon szép szobai dekorációt szerettem volna létrehozni.
Római sisak bronzból, részből készült eredetileg, nem tudom. Ez miből van?
Ez teljes mértékben 100% természetes anyag, gipszből van.
Tehát ennél fogva törékeny.
Mivel háló, tehát ilyen drive-it háló erősítés van benne, így nagyon strapabíró és szállítást is bírja akár több száz kilométerre is.
Azt látom, de azért még egy kisebb gladiátori küzdelemre se szánnád oda a fiat fejére, ugye?
Nem, valódi harcra nem ajánlom.
Említetted itt a beszélgetés szünetében, hogy ez egyrészt a fiadnak szánt ajándék, másrészt pedig a határaidat próbáltad fölmérni, vagy kitágítani?
Igen, felmérni valójában, hogy valójában mire is vagyok én képes, mire vagyok hivatott, mi az én célom, és ez egy nagyon jó példa volt arra, hogy bebizonyítsam magamnak, a családomnak azt, hogy mekkora potenciál rejlik az én két kezembe. Ez egy nagyon dekoratív és nagyon triviális ez a sisak. van egy ilyen című film is, a Spárta, amiben ez igen nagy számban megjelenik ez a sisak, tehát ebben az a jó, hogyha ilyen mintadarabot készít az ember, akkor nem kell magyarázkodnia, hogy ez mi, hanem mindenki fogja érteni, mindenki látott már ilyet a tévében, akár a történelem könyvekben is felvélhető ez a fajta sisak, és én ezt szerettem volna magamnak és a családnak létrehozni, megalkotni.
Készül-e mellé esetleg kard vagy páncél?
Nem. Kovácsolásra még nem szántom rá magam, de egy mélytengeri búvársisakot már készítettem azóta, egy az egyes arányban.
Ugyanebből az anyagból, amit említettél?
Igen. Csak gipszből dolgozom, igen.
Ragaszkodsz ehhez a dalapanyaghoz, amit jól ismersz, ami engedelmeskedik a kezednek?
Igen, ez igazából megint a határokra tudok visszagondolni, hogy gyakorlatilag ennek az anyagnak nincs határa. Tehát ebből az anyagból mindent létre lehet hozni, ami nem elefánt méretű, de akár még azt is.
De ilyen terveid gondolom nincsenek.
Nincsen. Akár lovas szobrot még készítenék ebben az életben, nagyon sok mindent már sikerült kipipálni. Részt vettem várfelújításban, templomfelújításban, Szeged nagyon sok műemlék épületén dolgoztam, és most ilyen mintadarabokat is, ilyen szobrokat is el tudok készíteni, az mindenféleképpen önmagamnak és a környezetemnek is jó.
Imre, elégedett ember vagy?
Igen, összességében igen, nagyon. Van egy stabil családom, aki mindig számíthat rám, és akikre mindig számíthatok. Van egy nagyszerű hivatásom. Itt van egy kis döccenés, mert itt a délvidéken viszonylag kevés a műemléképület, de hogyha ezt az akadályt is sikerül leküzdeni, akkor egy igazán eredményes pályafutásom lehet még.
Ezért használtam ezt a kifejezést, hogy elégedett ember vagy-e, mert azt szokták mondani, hogy a boldogság titka az elégedettség.
Igen, valójában elégedett vagyok mindenféleképpen. Azt csinálom, amit szeretek, és ez önmagáért beszél, mert a végeredmény is ugye ezt bizonyítja, tehát nem az jön le a nézőknek, hogy mi ez a svendrihá munka, hanem hogy ez igazán videlkerbe áll, ahogy régen is mondták, hogy az élek egybe metsződnek, és hogy ez igazán hozzáértő ember csinálta. Én csak ehhez tudom adni a nevemet.
Meg ehhez a beszélgetéshez, amit most már befejezünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt a pár percet együtt tölthettük itt a mikrofon társaságában, és abban reménykedem, hogy ezen a vidéken megszaporodnak a feladataid, és sok-sok épületen látjuk majd viszont a kezed munkáját, de hát addig is én, mint aki itt Kiskunhalason dolgozom, amikor ránézek majd a református templomra, ami több oknál fogva is nagyon kedves számomra, amikor meglátom ezeket a húzott mintákat, vagy éppen a figurális részeket, akkor fogom tudni, hogy kinek a keze munkáját dicsérik. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és életedre, munkádra áldást kívánok a továbbiakba is. Hallgatóktól elbúcsúzunk, további szép napot, jó rádióhallgatást, viszont hallásra.
Köszönöm a meghívást, minden jót!